Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol fel is szólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja a Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozásra mintegy 200 ország képviselőit várják. Az Európai Unió Száhel térségért felelős vezető diplomatái egyeztetnek Csád fővárosában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium az MT-vel. Az esemény kiemelt témája a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc, az illegális migráció megfékezése, valamint a humanitárius segítségnyújtás. Magyarország álláspontja, hogy az Európai Unió biztonsága egyebek mellett a Száhel övezetben kezdődik. A dél-kínai gazdasági térségben folytatta hivatalos látogatását Kövér László. A házelnök és Mátrai Márta háznagyasszony vezette parlamenti küldöttség Shenzhenbe és Kanton városába utazott, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Az országgyűlés elnöke Kína legnépesebb és az ázsiai ország gazdasági növekedése hajtóerejének számító térségben Magyarországon befektető nagyvállalkozásokat keresett fel és megbeszélést folytatott Kuangtung tartomány népi gyűlésének elnökével. A szlovák parlament elnöke világosan megerősítette, hogy egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelv használatát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Pozsonyban egyeztetett Peter Zigával. A magyar tárcavezető leszögezte, a felvidéki magyarság sorsa a kormány szívügye, és ezért üdvözlik, hogy a szlovákiai kabinet képviselői erőforrásként tekintenek a közösségre a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését illetően. Szijjártó Péter úgy vélekedett, Magyarország és Szlovákia együttműködése most sikeresebb, mint korábban bármikor. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes a hirató.hu értesülése szerint. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, tudatta gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, ez 22 éve a legrosszabb adat. Hozzátették, a kedvezőtlen világgazdasági körülmények itthon is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, 2025-ben az uniós rangsor élmezőnyében lehet, amelyhez a költségvetés egyensúlyának megerősítése is alapot ad. A jövő évi büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint az, hogy több pénz maradjon a családoknál és megerősödjenek a kis és közepes vállalkozások. A kormány 21 pontos gazdaságpolitika akcióterve mintegy 4000 milliárd forintot mozgat meg a gazdaságban jövőre, ebből több mint 2600 milliárd jut a családoknak, 1400 milliárd pedig a vállalkozásoknak, közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint fordulóponthoz érkezett a gazdaság, a szeptemberi mélypont után az utolsó negyed évben már 7%-os növekedést vár a kormány, ami jövőre tovább folytatódik. A parlament elé beterjesztett jövő évi büdzsében 3,4%-os növekedéssel számolnak az idei 7% után. Végül az időjárásról. A továbbiakban borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében majd az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, az északkeleti harmadban havazhat is. A szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben is csupán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az oltásokról beszélgetünk dr. Herceg László EGRI házi orvossal. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, akivel az oltásokról fogunk beszélgetni, dr. Herceg László EGRI házi orvossal. Üdvözlöm!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Az oltásokról úgy általában megoszlanak a vélemények, hogy valaki mondjuk, hogy híve, szereti, alkalmazza, alkalmaztatja, valaki pedig úgy egészen ellenáll ennek. Miért jó, hogyha egy kicsit áttekintjük ezt az oldalt, hogy az oltások miért jók nekünk? Honnan eredeztethetőek egyáltalán az oltások?
Ez egy nagyon izgalmas történet. Ugye az emberiséget a középkortól kezdve, tehát nyilván ahol egyre sűrűbben voltak a lakosság létszámban, azt tapasztalták, hogy bizonyos járványos betegségek úgy ütik fel a fejüket, hogy gyakorlatilag kipusztítják szinte a felét a lakosságnak. Ugye ilyen volt a bubópest is annak idején, amit ugye a patkányok terjesztettek, a pestis baktérium, ugye mindent összeszennyeztek a környezetükben. Aztán rájöttek arra, hogy onnantól kezdődött ugye az a higiénikus meggondolás, hogy hát akkor védekezünk a patkányok ellen, illetve a patkányok táplálkozásához szolgáló dolgokat ne dobáljuk ki az utcára, ahol nagy a népsűrűség, ott jobban terjed, ahol ritkábban vannak, ott kevésbé. És akkor elkezdték ugye visszaszorítani ezeket a betegségeket, de volt olyan betegség, ami úgy terjedt a világban, hogy hiába vigyáztak bármire, az emberekre ráragadt. Ilyen volt például a fekete himlő. Ugye a fekete himlőről azt kell tudni, hogy egy olyan betegség, ami ha eléri az embert, akkor nagyon súlyos beteg lesz, és a fertőzöttek 50%-a, tehát minden második ember belehalt. Aki meg nem halt bele, és úgy vészelte át, hogy túlélte, annak pedig egész életén át a fekete himlő okozta torzító hegek ott voltak a bőrén. Tehát nagyon durván nézett ki ez a dolog. És 1700-as évek végén, tehát amikor 1797-96 körül volt egy angol sebész, akit úgy hívtak, hogy Edward Jenner, aki azt figyelte meg, hogy azok a tehenész lányok, illetve tehéntartó gazdák, akik közvetlenül érintkeztek a tehenekkel, azok elkapnak egy tehénhimlő nevezetű betegséget, variola vakcinának hívják ezt a vírust, ami ezt okozta. Hát akkor nem tudták, hogy mi okozza, csak az látták, hogy a fejű lányok kezén megjelent egy ilyen bőrkiütés, aztán ők ezt túlélték, és érdekes, hogy ezeket az embereket nem fertőzte meg a fekete himlő. Pedig az 1700-as évek végén óriási világjárvány volt. Elgondolkozott ezen a dolgon, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy valami olyan van a tehén himlőben, ami megvédi az embereket a fekete himlőtől. És akkor ő azt találta ki, hát ma már orvosetikai szempontból nem lehet ilyen vizsgálatokat végezni, azt találta ki, hogy mi lenne, ha a éppen aktív tehén himlőben szenvedő fejű lányoknak a kezéről, ahol ez a kis hólyagcsa megjelent, a hólyagban levő nedvet beleoltaná olyan gyermekekbe, akiknek csak egy ilyen karcolást csinál a bőrén, oda beledörzsöli, és akkor megnézzük, hogy mi lesz. És kiderült, hogy ezek a gyerekek nyilvánvalóan elkapták a tehénhimlőt, át is vészelték, és ezek után jött a nagy meglepetés, hogy szerettem volna bebizonyítani, hogy ez most tényleg védettséget jelent a fekete himlővel szemben, és azt csinálta, hogy a fekete himlős betegnek a sebváladékát ugyancsak beoltotta ezekbe a gyerekekbe. Na hát ez most már szigorúan etikátlan kísérlet lenne, és érdekes módon nem kapták meg a gyerekek a fekete himlő fertőzést.
Amikor sikere ért.
sikerrel járt. Úgyhogy először, hát nyilván, mint minden újat, szkeptikusan fogadta a tudós társadalom, de később bebizonyosodott, hogy ahogy ő elkezdte terjeszteni ezt az úgynevezett vakcinációt, azért nevezték el később Pasteur, Louis Pasteur generálte tiszteletből vakcinációnak hívta ezt az eljárást, mert hogy vakka, latinul ugye a tehénnek a neve, és akkor vakka vakcináció, tehát hogy a tehénhimlővel oltották be az embereket, és így megmenekültek a borzalmas fekete himlőtől. Tehát innen indult valójában a védőoltás, amit persze még nem tudták, hogy mi van a háttérben. Ugye a mikrobiológia nem volt olyan fejlett, nem ismerték a vírusokat, csak egyszerűen azt tapasztalták, hogy ha beoltják az embereket ilyennel, akkor megmenekülnek. Tehát tulajdonképpen ez a jelenlegi védőoltásoknak is az alapja, a természete. Tehát tulajdonképpen azt kell csinálni a védőoltás során, hogy valami olyan dolgot bejuttatni a szervezetbe, ami korokozót, vagy teljes korokozót, vagy annak valamilyen részét, vagy valami olyan anyagot, ami emlékezteti a szervezetet a korokozóra, és a saját védekező rendszerünk felkészülve a korokozóval szemben védettséget nyújt a szervezetnek akkor, amikor a tényleges fertőző betegséget okozó vírussal vagy baktériummal találkozik.
Most az a tehénhimlő, ha jól értem, akkor tulajdonképpen az első ilyen próbálkozás volt, és a siker az végül is fellendítette a tudományos világot e tekintetben.
Igen, olyannyira, hogy már az 1800-as évek közepén a világ nagy országaiban kötelezővé tették, és ezzel sikerült visszaszorítani. Olyannyira sikerült visszaszorítani a fekete himlőt, hogy az utolsó feljegyzés az 1976-ból származik egy fekete himlős esetről, aki még akkor Jugoszlávia volt, egy jugoszláv állampolgár, délszaki országokban járt, ott megfertőződött fekete himlővel, behurcolta, de nem terjedt el, ugye, mert hogy mindenki védett volt, ő nem volt valamilyen oknál fogva, nem vette fel annak idején a kötelező védőoltást. De hát gyakorlatilag 1976 után nem jegyeztek föl egyetlen esetet sem. Ez azt jelenti, hogy a világ szerte elterjesztett védőoltás gyakorlatilag kiirtotta a fekete himlőt. És most azt látjuk, hogy azok a védőoltások, amelyeket manapság ajánlunk, már gyermekkortól kezdve, ezek a védőoltások olyan mértékben visszaszorították ezeket a fertőző betegségeket, hogy gyakorlatilag három olyan betegség van, aminél szinte 100%-os a betegség eltűnése, ilyen a fekete himlő, ilyen a fertőző gyermekbénulás, ami ugye a szabincseppekkel próbáljuk megelőzni. Az összes többi, az is 90% fölötti biztonsággal szorítja vissza a fertőző betegségeket. Úgyhogy hatalmas eredményeket lehet elérni akkor, hogyha védőoltást adunk az embereknek.
És milyen érdekes, hogy már akkor is kötelezővé tették ezeknek a felvételét. Hogy ugye megakadályozzák a nagyobb terjedést.
Igen, pontosan. Na most itt kicsit szerintem, akik odafigyeltek a covidos időszakra, akkor hallottak ilyen fogalmat, hogy nyájimmunitás. Ami tulajdonképpen arról szól, hogy ha több mint 60, inkább 70% a lakosságnak be van oltva, tehát megtörtént a vakcinációja, tehát a védekező képesség kialakult, akkor meg lehet fogni teljes mértékben a járványt, mert ezek az emberek, akik védetté váltak, azok nem terjesztik tovább. Tehát nincs további útja a fertőző ágenseknek, nem tud tovább terjedni, és azok is, akik valamilyen oknál fogva nem kapták meg, vagy olyan az immunrendszerük, hogy nem alakult ki bennük a védettség, azok az emberek is védettek, hiszen nem jut el hozzájuk a kórokozó, ezt hívjuk nyájimmunitásnak. És hát elég érdekes dolog, hogy a nyájimmunitás jelenléte az néhány embert, hogy is mondjam, csak arra sarkalt, hogy jó van, akkor olcsanak be mást, engem hagyjanak ki ebből, és akkor ők arra pályáznak, hogy na jó, hát akkor majd más védekezik helyettünk, és akkor nekem nem lesz semmi bajom. Ennek lett a következménye az, hogy Magyarországon rendkívül jó az oltási fegyelem gyerekkorban. Nyugat-Európában divatba jött az oltások visszautasítása, Mindenféle, hogy is mondjam, csak megfontolásban volt, aki természetellenesnek tartotta, meg volt, aki azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen természetes immunitás, kapja meg a betegséget, aztán kész. Viszont, hogyha halálos betegségről van szó, azért túl nagy kockázatú ez a dolog. Summa summarum, azt tapasztaltuk, hogy például a kanyaró esetében nagyon sok nyugat-európai országban visszautasították a szülők a gyerek beoltását. Ennek az lett a következménye, hogy amikor beindult úgy igazán a világon való mozgás, ugye a 20. század vége felé repültek ide-oda az emberek, akkor a védtelen társaságba, a más országokból, ahol nem volt, szintén nem volt, vagy anyagi okokból, vagy hozzáférhetőség szempontjából megfelelő az átoltottság, azok az emberek többnyire keleti országokból, nem akarom egyiket sem megnevesíteni, nehogy bűnbakot keressünk, de hát szomszédos ország is van ilyen, ahol tényleg komoly gondok voltak a védőoltások hozzáférésével, azok egyre többen jöttek Nyugat-Európába, és beindították a kanyaró járványt, aminek az lett a következménye, hogy a védőoltás nem kapott gyerekek körében beindult a fertőzés, és hát bizony nem kevés halálos eset is volt. Úgyhogy ez figyelmeztet arra minket, hogy ne bízzunk vakon anyai immunitásban, különösen, hogyha kevés lesz a beoltott ember, akkor anyai immunitás is megszűnik. Úgyhogy komolyan kell venni ezeket az intelmeket, ezeket a tapasztalatokat.
Hát arra akartam még visszacsatolni, hogy nyilvánvalóan ott életeket, több milliós életeket mentettek az oltások. Tehát, hogy mi már ezeket nem tapasztaljuk a saját bőrünkön, egy kicsit olyan merészebbnek tűnnek az emberek, hogy sokkal okosabbnak próbálnak talán tűnni, mint mondjuk egy orvos, aki ért ahhoz, hogy mit tartalmaz maga a vakcina, de hogy itt ugye világjárványokat előzünk meg azzal, hogy felvesszük, vagy felvetetjük a gyereknek az oltásokat.
Nem csak a járványt előzzük meg, hanem az egyéni védettség a lényeg.
Igen.
Tehát az, hogy most a másik országban, másik világban hányan halnak meg egy ilyen betegségben, vagy szenvednek súlyos egészségkárosodást, az egyén szempontjából majdnem azt mondom, hogy szinte közömbös, hiszen azt mondom, hogy én a gyermekemet szeretném megvédeni. Tehát nekem azért fontos, hogy a gyermekem védett legyen, mert én szeretném, hogyha ő egészségesen élné meg a felnőtt kort, és nem kellene november 1-én a gyermekem sírjához menni.
Ha már az oltásokról beszélünk, én azt gondolom, hogy talán már beleléptünk, vagy belefogunk ebbe az influenzás időszakba. Nem tudom, hol tartunk most, ezt doktor úr jobban látja.
Az a szerencse, hogy még nincs influenza járvány, mert hogy az általában a téli hónapoknak a második felében szokott megjelenni. A védőoltással kapcsolatban, ugye most teljesen aktuális már az influenza védőoltás megadása, de mielőtt ebbe belemennénk, azért érdemes lenne tisztázni, hogy mik is ezek a védőoltások. Tehát, hogy mit juttattunk be az emberek szervezetébe. Ugye a legelső védőoltás, ez a Jenner-féle himlőoltás, amit mi is kaptunk, még nekem is ott van a nyoma a vállamon, mert én még abban a generációban tartozom, aki megkapta ezt a védőoltást, és meg is húztam ezt a betegséget. Az egyik védőoltás fajta az úgynevezett élő gyengített kórokozókat tartalmazza, ez úgy szaknyelven úgy mondják, hogy attenuált, legyengített vírus. Na most ez lehetséges olyan, mint például a tehénhimlő esetén, hogy eleve egy gyenge vírus, de olyan tulajdonságokat tartalmazott az immunrendszer számára, tehát ilyen kis piros zászló, amit föl tudott mutatni, és erre a piros zászlóra figyelt fel az immunrendszer, és azt mondta, ahol piros zászlót látok, támadás. Tehát nagyon hasonlít a tehénhimlő a fehérje összetételében a tényleges fekete himlőhöz. Ezért kialakulhatott egy ilyen immunitás a szervezetben, és ahol már megjelent a tényleges kórokozó, a komoly betegséget okozó, ott már a felkészült immunrendszer azonnal le tudta győzni, tehát nem lett belőle betegség. Tehát van egy ilyen természetes legyengültsége is bizonyos fajta vírusoknak, de van, amelyeket úgy csinálják, hogy tenyésztik ezeket a vírusokat, például csirkeembrión, és akkor ott legyengül, tehát nem lesz annyira fertőzőképes. Az influenza védőoltásnál is ezt alkalmazták, régen, illetve most is tulajdonképpen arról van szó, hogy egy legyengített, igazi betegséget nem okozó vírust, kórokozót juttatunk be a szervezetbe, és akkor innentől kezdve a szervezet azt felismeri, az immunrendszer aktív immunitás alakul ki, és ha jön a tényleges erős kórokozó, akkor onnantól kezdve már stop. Ki van téve a stop tábla a szervezetben. És ilyen az influenza védőoltás. És amiről azt kell tudnunk, hogy azért van évente mindig új védőoltás, mert az influenza vírus ugyanúgy, mint a koronavírus, és jó néhány más légúti vírus is, azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy változik a genetikája, tehát a külseje. Az a amit az immunrendszer fel tud ismerni, az mindig egy kicsit változik. És hogyha valaki nincs felkészülve erre a változó influenza vírusra, akkor ő sajnos megbetegedhet benne. Az influenza vírusnál az a gond, hogy ugyan kellemetlen tüneteket okoz, ugye fejfájás, láz, légúti tünetek, de nem ez a probléma. Az első 3-4 napban ez lezajlik, és akkor oké, rendben van, ezt túlvészeljük. Viszont, ha valamilyen oknál fogva kicsit legyengültebb a szervezet, vagy genetikailag ilyen az adottság, vagy már az időskor, ugyan már nehezebben reagál az ilyenekre, vagy van olyan krónikus betegsége, ami miatt maga az influenza állapot is meggyötri a keringési rendszert, a légutakat, stb., akkor ez akár egy halálos szövődménybe is átmehet, tehát azt látjuk, és már most ősszel láttam azt, hogy az ilyen szórvány vírus légúti fertőzések lezajlik 3-4 nap alatt, sokkal jobb a közérzet, aztán egyszer csak egy héten belül hirtelen megint visszaesik. Ennek az az oka, hogy az influenza vírus az immunrendszert kicsit lefoglalja, és le is gyengíti. Fogékonnyá teszi a szervezetünket, baktériumok okozta fertőzésekkel szemben. És legtöbbször a bakteriális tüdőgyulladás az, ami olyan súlyos kórképet alakít ki a vírusfertőzés után, amiben régebben sokan belehaltak, hát elég, ha csak Nemecsek Ernőt említjük meg, hiszen ő is tüdőgyulladásban halt meg, akkor még nem volt antibiotikum. Na most az utóbbi években, vagy inkább azt mondom, évtizedekben, ugye az antibiotikum elterjedése kapcsán nagyon könnyen használták az antibiotikumokat, és ennek az lett a következménye, hogy a kórokozó baktériumok kezdtek alkalmazkodni az antibiotikumokhoz, és most már jó néhány korábban kizárólagosan jól használt antibiotikumot, idézőben kiröhögnek a baktériumok, nem törődnek velük, tehát a baktérium szaporodását nem tudja megakadályozni az antibiotikum. Ezért jobb az, hogyha inkább felkészítjük a szervezetet a vírusfertőzés ellen, az influenza vírus ellen, azaz nem betegszik meg influenzában, azaz nem fogja úgy meggyötörni az immunrendszert, hogy fészket csináljon a bakteriális fertőzésnek. Tehát jobb megelőzni a bajt, mint amikor már baj van, és megpróbálni küzdeni ellene, esetleg nem kellőképpen hatékony antibiotikumokkal. Tehát ez körülbelül olyan, mint a tűzvédelem, hogyha betartom azokat a tűzvédelmi szabályokat, amiket ugye a tapasztalat hozott, hogy miket nem szabad csinálni, akkor rendben van. De amikor már kigyulladt a ház, akkor így is, úgy is valami kár lesz, még akkor is, hogyha el tudjuk oltani, tehát antibiotikummal meg tudjuk fogni a fertőzést. Én azt látom, hogy ha valaki egy bakteriális tüdőgyulladást elkap, annak a lábadozási ideje az körülbelül egy hónap. Tehát hihetetlenül visszaveti az embert az általános fizikai és mindenféle teljesítő képességében. Mostanában volt néhány olyan paciensem, akinek elég komoly tüdőgyulladásos problémái voltak, és még most is ellenőrzés alatt áll, most jár vissza az egy hónap múlva esedékes, ugye, mellkasröntgenre, mert hogy látnunk kell, hogy esetleg nem maradt-e valami vissza, mert a baktérium az ugye egy genkeltő dolog, ott szöveti roncsolás lehet, tehát a tüdő nem biztos, hogy úgy tud utána regenerálódni, mint ahogy a COVID-fertőzés után is nagyon sokszor láttuk, hogy nem úgy regenerálódik, nem úgy.
Már nyilván gyengül a funkciójában.
Hát igen, meg nem tud helyreállni teljes mértékben a tüdőszövet. Tehát károsodik a légzőfelület, a légzőkapacitás, és az egy életre szóló károsodás.
Említette doktor úr, hogy ezek az antibiotikum használatok rezisztenciát alakítanak ki az emberekben. Nyilván megérne szerintem egy műsort az is külön, hogy mennyire sokszor helytelenül használják az antibiotikumot, otthon elkezdik egy-két napig szedni, és azt nyilván nem tudják, hogy ugye ezzel mit okoznak tulajdonképpen a szervezetben. Most az oltásokról beszélünk ugyan, de egy gondolatot talán említhetnénk arról is, hogy miért is jó, hogyha betartjuk az antibiotikumnak a szedési idejét.
Ez, igen, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez rendkívül fontos dolog. Legtöbben, akik valamilyen antibiotikumot kapnak, amikor javul az állapotuk, úgy gondolják, hogy na jó, most már rendben van, akkor most már abba hagyhatjuk. És ha nem szorítják teljesen vissza a kórokozó baktériumot, akkor az túlélő lesz, viszont megtanulja az antibiotikumot. Ez egy bonyolult mechanizmus, és akkor ráadásul még ezek a kis huncut baktériumok olyat is tudnak csinálni, hogy ha nem szorítom vissza a kórokozót, és ő még egy kicsit szaporodó képes marad, vannak olyan baktériumok, amelyek eleve ellenállnak annak az antibiotikumnak, az lehet, hogy nem is kórokozó baktérium, hanem ott van a szervezetünkben. És ezek a baktériumok kommunikálnak egymással, és az, amelyiknek eleve ellenálló képessége van a bacival szemben, az átadja azt a genetikai kódot a kórokozó baktériumnak, amivel ő védekezik az antibiotikum ellen, és akkor ha nem pusztítottam ki kellő ideig szedett antibiotikummal a kórokozót, akkor ezek a kórokozók átvéve a genetikai kódot felkészülnek arra, hogy akkor ezzel az antibiotikummal szemben tudjanak védekezni, ezek megbújnak szépen, és amikor újra kedvező körülmények lesznek, hogy fellángoljon például egy ilyen légúti gyulladás bakteriálisról, akkor egyszerűen megszaporodnak, és onnantól kezdve hiába adom a korábban használt antibiotikumot, hatástalanná vált. Ez az egyik dolog, a másik pedig, amit láttunk, volt egy időben helytelen gyakorlat, hogy minden légúti tünetekre, akkor is, hogyha vírus okozta, akkor is adtak antibiotikumot. Ez megint ugyanezt a kört játszotta le, hogy megtanította, vagy kinyírta azokat a baktériumokat az élő szervezetből, amelyek érzékenyek voltak rá, és amelyek nem érzékenyek erre az antibiotikumra, azok elszaporodtak, tehát a normál mikrobiomban is több ilyen lett, és hogyha jött a kórokozó baktérium, akkor ez a normál mikrobiomban ellenálló baktérium, az átadta a genetikai kódot a kórokozónak, és innentől kezdve újra játszódott ez a dolog, hogy fölöslegesen adott, vagy nem elegendő ideig használt antibiotikum kialakítja a kórokozóknak a antibiotikum rezisztenciáját. Most már ott tartunk, hogy bizonyos kórházi fertőzések esetén már olyan baktérium törzsek vannak, hogy az összes eddig ismert antibiotikummal képtelenek vagyunk védekezni, és akkor antibiotikum kombinációkat adunk, amelyek egyrészt rendkívül drága gyógyszerek, másrészt hát nem kevés mellékhatással is bírhatnak, mert hát ilyenkor az ember életéért küzdünk. És úgy van, hogy az egészségügyben, az ellátó rendszerben szerzett betegségek, kórokozók, azok sokkal ellenállóbbak az antibiotikumokkal szemben, és ez nem a magyar egészségügy problémája, hanem világszerte mindenütt látjuk ezt a dolgot. És a mikrobiológusok, illetve az antibiotikum kutatók vakarják a fejüket, hogy hogy lépjünk tovább.
Hát akkor most mindezt megelőzni, csak visszakanyarodva kicsit az oltásokhoz, úgy tudjuk, hogyha felvesztük például az influenza elleni oltást, ami nyilván az idősek körében elterjedtebb, mint a fiatalabb generációban, bár ezt még mindig doktor úr tudja jobban, hiszen ön látja gyakorlatban. Miért félünk attól, hogy beadassuk az oltásokat?
Hát az ember minden aktív beavatkozástól fél, tehát amikor ők piszkálják, szurkálják, idegen anyagot adnak be, tehát van bennünk eleve egy ilyen ellenállás, hogy jaj, nem, inkább nem, meg ugye gyerekkorban is, hogy visít a gyerek, meg mindenféle baja van, meg ijeszgetik egymást, meg jó szülőm, na majd elviszlek a doktorbácsihoz, aztán majd ad neked egy szurit, szóval ismerjük ezeket a történeteket, de azért... Még mielőtt azt mondanám, hogy miért vélünk tőle, elmondanám azt, hogy valójában az oltóanyagok milyenek is, mert ugye ebből is kiindul bizonyos fajta ellenállás az oltásokkal szemben. Tehát beszéltünk az élő legyengített kórokozókról, ami azt jelenti, hogy ha bekerül a szervezetbe, akkor enyhe betegség tüneteket okozhat. Nem kötelező, de okozhat. Például ilyen az influenza védőoltás, amiről beszéltünk, hogy a védőoltás után néhány napon belül enyhe kis náthás, ilyen enyhe légúti tüneteket okozhatnak, hőemelkedést, helyi reakciót, esetleg ott, ahol a beszúrás történt. Ez ugye az élő kórokozóra jellemző. És aztán vannak az úgynevezett inaktivált, vagy elölt kórokozók, vagy azoknak az olyan készítményei, ahol mondjuk elsősorban a baktériumokra jellemző ez, hogy a baktériumok valamilyen mérgező anyagot, toxint például a tetanusz, ilyesmi dolgokat termelnek, és valójában az a toxin az, ami a betegséget okozza. A baktérium által termelt mérgező anyag, a toxinnak hívjuk. Hogyha ezt a toxint megfosztva a baktériumtól bejuttatjuk a szervezetbe, akkor megismeri ezt a toxint a szervezet, az immunrendszer tudja, hogy mi ellen védekezzen. Tehát ez is lehetséges, hogy bejuttatom az elölt kórokozót, és akkor onnantól kezdve, mint egy ilyen körözési listára fölkerülhet az immunrendszer számára, mert azt mondja, amelyik így néz ki, az a szemben védekezni kell. Tehát adhatunk elölt kórokozót, adhatunk az elölt kórokozónak valamilyen olyan sajátos anyagát, amiről a szervezet föl tudja ismerni későbbiekben ezt a kórokozót, illetve adhatjuk a toxint, ami önmagában betegséget nem idéz elő, meg kicsi a mennyisége. de arra pont elegendő, hogy az immunrendszer felismerje. És ahhoz, hogy az immunrendszer felismerje, ahhoz bizonyos adalékanyagokat is szoktak a védőoltásokba adni, különösen a toxinok esetén, amikor magát a toxint hozzá kötik valamilyen olyan anyaghoz, ami egy kicsit tartósabban mutatja az immunrendszernek, hogy na figyelj, akkor itt erről van szó. Tehát mondhatni azt, hogy úgy indítja el a körözést, hogy kiplakátolja, hogy mindenki megismerje. És a plakátok egy ideig kint vannak. Na most nyilván a plakát is önmagában egy környezetszennyező anyag, mert az valahonnan. És akkor ennek a logikájára ugye az emberek azt mondják, hogy ne, belém idegen anyag ne kerüljön meg. Mi az, hogy most alumínium hidroxid, vagy egyéb más ilyen alumínium sókhoz kötött anyagról van szó, mert hogy az alumíniumról megfigyelték, hogy ezt, azt, amazt okozhat. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az alumínium komplexek, ezek változatlan formában a szervezetből kiürülnek, tehát nem lerakódnak, tehát olyan komplexekhez kötik, amit a szervezet nem tud lebontani, hanem kisöpri magából egy idő után, tehát nem tudja belőle az alumíniumot úgy felhasználni, hogy majd az agyban lerakódik, és akkor lesz belőle Alzheimer-kór, meg ehhez hasonló dolgok. Az az alumínium, ami ezekben a depozitokban, lerakódásokban ott vannak a központi idegrendszerben, azok hamarabb kerülnek be az alumínium edényekből, evőeszközökről, illetve más alumínium sok formájában, mint a védőoltásban, mert a védőoltásban mikronnyi mennyiségek vannak, tehát hihetetlenül kevés. Úgyhogy ettől nem kell félni. És akkor vannak ugye baktériumok ilyen protektív antigénjei, tehát a baktériumoknak azokat a kis részeit adjuk be, kivonva a baktériumból, amit mondtam, hogy az immunrendszer számára például a szamárköhögésnél, koleránál ilyen védőoltások vannak. Aztán elölt inaktivált vírusokat is használhatnak, ilyen például a hepatitis B elleni védőoltás, de a lehetséges géntechnológiával, élesztő sejtekkel előállított ilyen úgynevezett rekombinációs technikát, tehát tulajdonképpen a biológiai laboratóriumokban megtermeltetik azt az anyagot a baktériumokkal, amelyek a vírusra jellemzőek, és akkor utána kivonják ebből a rendszerből, a baktérium az dolgozzon tovább, de amit ő csinált, az nekünk nagyon jó lesz, és akkor ezt kivonva beleadják az oltóanyagba, ilyen hepatitis elleni, tehát a meggyulladás elleni védőoltás és a HPV védőoltás is ehhez hasonló, tehát a humán papilloma vírus, ami ugye a méhnyakrák, illetve a különböző ilyen bőrben vagy hámban megjelenő daganatszaporodásoknak az oka lehet. És lehet olyan védőoltás, ami eleve az ellenanyagot tartalmazza. Ez az úgynevezett passzív immunizálás, amikor a betegséget úgy előzzük meg, hogy beadjuk a szervezetbe azt az ellenanyagot, ami még nincs benne a szervezetben, de hogyha behatolt a kórokozó, akkor közömbösíteni tudja. Például ilyen a veszettség elleni védőoltásnál is, meg a tetanusz védőoltásnál is van ilyen, hogy eleve az ellenanyagot adom be, és hogyha ő megfertőződött, akkor már a szervezete kívülről bevitt ellenanyaggal védekezni tud a betegség ellen. Egyébként ugyanígy működik jó néhány újszülöttkori védettség is, hogy közvetlenül az anyaméhen át, tehát a placentán keresztül, a méhlepényen keresztül megkapja ezeket az ellenanyagokat a magzat, illetve az újszülött például az anyatejjel magába szívhatja ezeket az ellenanyagokat, és akkor ezáltal van egy passzív immunitása, amit ugye a szülőtől kapott. És hát vannak a ilyen molekuláris biológiai úton által ilyen kialakított anyagok, ilyenek a génbázis oltóanyagok, vannak a vektoroltóanyagok, amelyek úgy néznek ki, hogy van egy ártalmatlan vírus, arra ráteszik az ártalmas vírusnak a felismerhető tulajdonságát, és mint egy vektor, mint egy közvetítő, ha beadom ezt a vírust, akkor az ott elkezd szaporodni, anélkül, hogy betegséget okozna, elkezdi a sejtek által, a saját sejtjeink által megtermeltetni, mert ugye a vírus az úgy működik, hogy beköltözik a sejtünkbe, és a sejt anyagát felhasználva önmagát szaporítja, és akkor itt beindít egy olyan folyamatot, amiben a tényleges kórokozó vírusnak azt a kis genetikai részét, ami a jellemző a kórokozó vírusra, azt megtöbbszörözi, és az immunrendszer számára hozzáférhetővé teszi. És van ugye a legutóbbi Nobel-díjas találmány, ugye az mRNA-s vakcina, amit a COVID-nál ismertünk meg. Egyébként az mRNA-s technológia az eredetileg nem vírus elleni védekezés miatt lett a kutatás fókuszában, hanem a daganatos betegségek elleni védekezésnél, mert hogyha olyan dolgot tudok adni a szervezetnek, ami által az immunrendszer képes felismerni a nem odavaló sejteket, akkor ilyen messenger hírvívő RNS-eket teszek be, ami által a szervezet megtermeli ezeket az anyagokat, mint egy a piros zászlót, akkor az immunrendszer felkészült lesz, illetve tud védekezni például daganatos betegségekkel szemben. Úgyhogy ennek még óriási jövője van, ennek az mRNA-s vakcinának.
De most akkor az emberek tulajdonképpen attól félnek, hogy bizonyos plusz anyagok jutnak a szervezetükbe, az elölt vírust magát beleteszik a szervezetükbe. Tehát, hogy itt ugye a kérdésemre visszakanyarodva, attól tartanak, hogy őket megbetegítik ezekkel az oltóanyagokkal?
Igen, és ennek volt egy érdekes zászlóvivője. Meg kell említeni egy másik kollégát is, aki érdekes dolgot követett el. Andrew Wakefieldnek hívják ezt az urat, aki 12 munkatársával együtt 1998-ban azt bizonyította, hogy az autisták azért betegszenek meg az MMR oltástól, tehát a kanyaró rubeola oltástól, mert a kanyaró vírus genetikai töredékek azok belejutnak a bélfalba, és akkor onnantól kezdve olyan mechanizmust alakítanak ki, van ez az úgynevezett bélagytengely, ez egy külön téma lehet, ugye a mikrobiom és az agy, és az immunrendszer kölcsönös működése, hát nem olyan egyszerű az ember szervezete. Visszakanyarodva a témához, ők azt bizonyították be egy tanulmányukban, hogy az autista gyermekeknél tulajdonképpen az autizmus azért alakul ki, illetve azért romlik, még inkább, mert hogy ezt a típusú védőoltást kapják. És hát nyilván mindent, ezt a Lancet is leközölte, és minden tudományos kutatásnál úgy van, hogy oké, láttuk ezt az eredményt, akkor reprodukáljuk újra, nézzük már meg. És kiderült, hogy egyetlen kutatócsoportnak sem sikerült ezt újra bizonyítani. És akkor elővették az eredeti vizsgálatokat, és kiderült, hogy ez a Wakefield gyakorlatilag meghamisította az eredményeket. Tehát nem úgy értékelte a dolgokat. A kivett bélmintákból, ami ott volt benne, azt ő teljesen, hogy is mondjam, csak nem vette figyelembe azt, ami nem támasztotta alá az ő koncepcióját, hanem csak arra figyelt, és az statisztikailag is sokkal kisebb volt, ami alátámasztotta az ő igazát. És az egész dolog ott bukott meg, amikor kiderült, hogy olyan ügyvédektől fogadott el támogatást erre a kutatásra, akik a védőoltással szemben beperelték a gyártócéget. És ezek az ügyvédek képviselték őket. Tehát ez volt az egyik dolog, hogy Wakefieldet tulajdonképpen megfizették azért, hogy bizonyítsa be azokat az állításokat, amelyek a védőoltásra fogták a gyermekek betegségét. És akkor még egy huncutság van, vagy egy csavar a dologban, hogy ez a Wakefield akkor kezdett el fejleszteni egy új típusú ugyanilyen céllal beadandó vakcinát, amiben már az az anyag, amit hibáztatónak véltek, az már nem volt benne. Tehát ő tulajdonképpen a saját oltóanyagának akart piacot szerezni. Na most, amikor ez egész huncutság kiderült, nem volt egyszerű a dolog. A 13 szerző közül 2004-ben 10 visszavonta, hogy bocsi, nem voltunk elég alaposak. És addig-addig ment az egész dolog, hogy a British Medical Journal 2011-ben hozta a cáfolatot, és 2010-ben a Lancet is visszavonta ezt a cikket. Tehát azért, ha megnézzük a dátumokat, 98-ban indult a dolog, és 2011-ben volt az a szerkesztőségi állásfoglalás, amiben tudományos csalásnak minősítették Wakefieldnek ezt a dolgát, és kizárták az orvosi társadalomból, tehát minden orvosi tevékenységtől eltiltották. Na most ez, ugye itt már 2011-ben már elég jól működtek az internetes csatornák, és ez óriási vihart kavart, úgyhogy nagyon sok ember a Wakefield alapján kezdett el oltásellenes filozófiákat gyártani. És ez alapozta meg az oltás szkepticizmust, aminek a hullámait még most is látjuk.
Miért jó, hogyha most odafigyelünk arra, hogy milyen betegségek ellen tudunk küzdeni az oltásokkal?
Van néhány dolog, amit az oltásokról még tudnunk kell. Többek között az, hogy van olyan védőoltás, ami egy életre szóló immunitást ad. És van olyan védőoltás, ami nem életre szóló, de hosszabb távú, és bizonyos esetekben például olyan kockázati csoportokban, amelyek veszélyeztetettebbek a betegség szempontjából, azoknak érdemes megismételni a védőoltást, illetve olyan foglalkozásokban például, ahol biztos, hogy vagy nagy valószínűséggel újra és újra találkozhat ezzel a fertőződéssel. Például ilyen a Kullancsenkefalitis vírusa, ahol gyakorlatilag azoknál, akik mondjuk erdészként dolgoznak, és sokszor találkozhatnak fertőzött kullancsal, azoknál 3 évente érdemes megismételni a védőoltást. Akik nem ilyen nagy kockázati csoportba tartoznak, azoknál 5 évente érdemes, mert egy idő után elfelejti, vagy hát ilyen renyhébb lesz a szervezet védekező képessége. Ilyen például a szamárköhögéssel kapcsolatos fertőzés is, mert hogy most azt láttuk, hogy lett egy óriási fellángolás szamárköhögés kapcsán, és az egy elég huncutól zajló betegség, mert gyakorlatilag hosszú lappangási ideje van, akkor már még nincsenek igazán tünetei a betegnek, viszont már fertőzőképes tovább tudja adni. És ugye azt látjuk, hogy akik még nem kapták meg csecsemők a szamárköhögés védőoltást, nem kaphatták meg, azok mondjuk egy olyan nagyszülőtől, aki egyébként tök egészségesnek érzi magát, ölelgetjük a gyereket, csókolgatjuk minden, megkaphatja a lappangási idő alatt a betegséget, amit persze a nagyszülő viszonylag könnyedén fog átélni, mert a lappangási idő alatt már a védekező képesség az kezd ébredezni, de ez a lappangási idő pont arra való, hogy fertőzzön. Lehet, hogy a nagyszülőnek nem lesz baja, de hogy a csecsemő belehal, az úgy nem egy szerencsés dolog. Tehát ezért most divattá vált, mondjam azt, és hát a divat csak idézőjelben, tehát az emberek figyelme arra terelődött, hogy bizony érdemes megismételni. És abban a csoportban, akik kórokozó szempontjából veszélyeztethetik a védekező képességgel nem rendelkező egyeneket, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag emlékeztető 10 évente adható a pertussis, tehát a szamárköhögés elleni védőoltás, és családtervezőknél akár 5 évente is ajánlatos lehet, hogy ne legyen az, hogy 3 hét a lappangási idő, 3 hét alatt megfertőzi a gyereket, Aztán utána elkezdődik egy ilyen köhögős, valami láz nélkül, és aztán hetekig, vagy akár szinte hónapokig elhúzódó ilyen kellemetlen száraz inger köhögés lehet. Tehát azt látjuk, hogy mostanában sokan vannak, akik ilyen elhúzódó köhögéssel, és a COVID után is ez egy jellemző dolog volt. Úgyhogy ezt a védőoltást, ez már gyakorlatilag fiatal felnőtt kortól egészen 65 év fölöttig is nyugodtan bármelyik időszakban be lehet adni, hogyha meg akarjuk védeni a csecsemőket, az újszülötteket ettől a betegségtől. Tehát nem magunkat védjük ezzel, hanem megakadályozunk.
Azokat, akik védtelenek.
A védteleneknek a befertőződését. De a HPV is egy ilyen dolog, amire azt mondom, hogy az egy óriási dolog, hogy fiúkat és lányokat is, múltkoriban beszéltünk igen, erről, igen. Fiúkat és lányokat is meg tudjuk védeni a nagyon súlyos HPV okozta fertőzésektől. Ide tartozik még a tüdőgyulladás védőoltás, ami megint csak a nagyobb kockázatú csoportokban, idős embereknél, immunhiányos betegeknél kötelező ezt a védőoltást megadnunk azoknak, akiknek valamiért eltávolítják a lépét, például elesik a kerékpárra, megzúzódik a lép, megreped, a lépet nem tudják megmenteni, ki kell venni, hogy el ne vérezzen a balesetet szenvedett ember, muszáj adnunk neki, mert ő fogékonnyá válik. És azt is egy olyan 5 évente lehet ismételgetni ezeket a tüdőgyulladás elleni kórokozókat. Hát gyakorlatilag a bárányhimlő elleni védőoltás az egész teljes élethozban adható 2 adag, 4-6-7 időközzel adható arra fogékonyoknak, tehát aki még nem esett át rajta. Egyébként, aki átesett ezen a fertőzésen, abban is érdekes módon, ez a Varicella zoster nevezető vírus el tud bújni, és később élet során egyszer csak aktivizálódik, de nem újra bárányhimlő lesz, hanem az úgynevezett öpsömör, ami hát egy meglehetősen kellemetlen tünetekkel járó megbetegedés, tehát az ajánlott ezzel nem védekezni azoknál, aki például a gyerekkorban nem kapta meg ezt a fertőzést, és hát nem is akar igazán. A felnőttkori bárányhimlő az azért veszélyesebb, mint a gyerekkori, mert azt látjuk, hogy nem csak kinn a bőrön jelenik meg a bárányhimlő fertőzése, hanem a légutakat is érintheti. És gyakorlatilag légzési elégtelenségben meg lehet benne halni felnőtt korban, hogyha valakinek nincs védettsége. Ezért is szoktuk azt nézni, hogyha valaki nem esett át ezen a fertőzésen gyerekkorában, akkor felnőtt korban érdemes beoltatnia magát. Ez bármelyik életkorban adható, de az életre szóló immunitást ad. A hepatitis B védőoltás is szintén életre szóló immunitást ad. Felnőtt, most már gyerekkorban adjuk, ugye? Még mielőtt a nemi aktivitás elkezdődne a film, mert hogy a többségében most már azt látjuk, hogy az egészségügyben terjedt korábban, tehát akkor ott vér-vér kontaktus, hogyha nem figyeltek megfelelően, akkor az úgy átadható volt. Most már egyre inkább azt látjuk, hogy inkább nemi úton terjedő változata van, mivel most már szűrik a hepatitis B és C vírusra is a donor véreket, ezért gyakorlatilag vérátömlesztéssel vagy ilyen vérkészítményekkel nem adható tovább. Viszont ott, ahol vérrel bánnak, ott sokkal gyakoribb ennek az előfordulása. Például, ha valaki művesek kezelésre kerül, úgy kezdik el a művesek kezelést, hogy előtte meg kell, hogy kapja a hepatitis B elleni védőoltást, ha ő ezt nem kapta meg, és ugyanígy az ott dolgozó személyzetnek is védetnek kell lennie. Vannak olyan emberek, akik a védőoltásra nem reagálnak kellő erősséggel, erre a hepatitis B elleni védőoltásra, és azoknál időnközönként ellenőrzik a szintet, hogy megvan-e a védettség, ha nincs, akkor meg lehet ismételni a védőoltást. Úgyhogy ezeket gondolnám legfontosabbnak, hogy most már az RSV elleni védőoltás az ugye vagy nagyon súlyos állapotú időseknél alkalmazható, vagy kisgyermekeknél, főleg ebben a két kockázati csoportban okozhat ilyen fertőzést, Tehát érdemes az RSV elleni védőoltásban is gondolkodni, ami persze ritka, csak indokolt esetben adjuk. Mindenképpen érdemes az influenza elleni védőoltást évente fölvenni azoknak, akik a kockázati csoportba tartoznak. Nálunk elég jó az oltási fegyelem, én azt látom, hogy évente minimum 200 védőoltást be tudunk adni a saját praxisomban. Ez azt jelenti, hogy a praxisomba tartozók 10%-a megkapja ezt az oltást, és lehet, hogy van egy kis átmeneti, ilyen influenza-szerű tünet egy-két napig, de nagyon enyhe formában a védőoltás után, viszont védetté válnak, és nincs vele gond, és ebben a csoportban szoktuk adni, ajánlani már 60 éves kor fölött a tüdőgyulladás elleni védőoltást is, hiszen védekezhetünk ellene. Ugyanígy a meningokokkusz, tehát az agyhártya elleni védőoltás is egy nagyon fontos dolog lehet, amit érdemes odaadni. A kullancsenkefalitiszt mondtam, hogy abban a kockázati csoportban, ahol ki vannak téve kullancscsípésnek, és hát vannak olyan országok, ahol bizonyos betegségek jobban terjednek, hepatitis A, hepatitis B, hastifusz, azokban az esetekben, ha valaki ilyen országba utazik, ami nagyobb kockázat, akkor érdemes fölvenni ezt a védőoltást. A veszettség elleni védőoltás az pedig akkor kell, hogy adjuk, mert hogy a tetanusz és a veszettség, ez a két olyan betegség, amit hogyha valaki megkap, abból nincs gyógyulás, az a biztos halál. Az a biztos halál. Rendkívül ritkán fordul elő szerencsére, de ezért van az, hogy ha valakinél ezt a kockázatot látjuk, tehát olyan sebe támadt, olyan fertőződést kaphatott egy, mit tudom, egy rozsdás szög a földön, vagy földre szennyezett, mert hogy a föld baktériumok között ott van a tetanuszt okozó korokozó, Clostridium tetani, hogy meg kell kapnia a védőoltást, és akkor kikerülhet ez a betegség. Egyébként meg belehalna. A veszettség ugyanez. Ha valakit megharap egy denevér, vagy mit tudom én, találkozik egy elpusztult erdei állattal, és beszennyezi vele a kezét, gyakorlatilag ott is megkaphatja. Mert lehet, hogy az állat veszettségben pusztult el, vagy egy kutyaharapás. Még akkor is, hogyha védőoltott a kutya, akkor is meg kell figyelni. És két héten belül, ha nem jelenik meg semmiféle tünet, akkor nem kell végigcsinálni a veszettség elleni védőoltást, de hogyha mondjuk ismeretlen a kutya gazdája, vagy nincs oltási könyve, vagy nem megfigyelhető, lehet macska is. Tehát a macskákra jellemző, hogy ők, ugye a kutya az többnyire a saját területén él. A macska az átmegy a kerítésen, ide-oda bóklászik, mindenféle dolgokat megszimatol, a kis mancsával megfog, és láttunk már olyat, utóbbi időben ez volt a leggyakoribb veszettségi fertőzés forrás, hogy hazajön a cicus, aztán megkarmolja a gazdit, és a karmolással gyakorlatilag a körme alól be tudja vinni a veszettség vírust. És ebben mondom, ha nem figyelünk oda, bele lehet halni. Az otthon tartott macskáknál ez nem gond, amit lakásban van, de amelyik egy kicsit elkóborol ide-oda-amoda, azt nem lehet védetnek mondani, még akkor is, hogyha mindenféle óvatossági védőoltást megkap. Ő anélkül, hogy megbetegedne, a karma alatt hordozhatja ezt a kórokozót, mert éppen megmancsolt valami olyan elhult állatot, amire kíváncsi volt. Szóval ezekre borzasztóan kell figyelni.
Doktor úr, nagyon sok új hasznos információt kaptunk. Nagyon köszönöm, hogy most is eljött hozzánk, és ezeket megosztotta velünk.
Én is köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy mindig sikerül az embereknek valami olyan hasznos információt adni, ami akár továbbadható, és a többiek számára a családban.
Várjuk vissza. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt az oltásokról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Somogyi Márton, valamint az adásszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.